Amire én vállalkoztam, az egy picit más műfajú előadás lesz, mint az előttem szólók. Én nem annyira könyvtár ismertetőt, vagy intézmény ismertetőről fogok beszélni, hanem inkább olyan szakmai fejlesztésekről, amelyekkel mi a PIM könyvtárában már évek óta lelkesen és szívesen foglalkozunk, és úgy gondoljuk, hogy a jövőnk számára is nagyon fontosak lesznek ezek a trendek, vagy ezek a fejlesztések. Egy-két mondat azért magáról a gyűjteményről. Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtára nem egy klasszikus értelembe vett múzeumi könyvtár, mert ugye a múzeumi területen a múzeumi könyvtárok azok döntően a múzeumi gyűjteményeket támogató, kiegészítő segédgyűjtemények, amelyek arra szolgálnak, hogy az a főgyűjtőkör, amely a múzeumnak a tárgyi gyűjteményét vagy szakanyagait jelentik, amellett legyen egy olyan tudományos kutatás számára, vagy a muzeológiai munka támogatására szolgáló könyvtári gyűjtemény, amely a muzeológusok, művészettörténészek, irodalomtörténészek, stb. Néprajzosok, tehát a múzeum jellegénél fogva valamiféle kutatási fórumot vagy teret ad. Ezzel szemben a PIM könyvtára, ugye irodalmi múzeum lévén, önmaga is a múzeumi gyűjtemény része. Tehát mi műtárgyként tekintünk a könyveinkre, és a 20/2002-es nököm rendelet előírásai szerint tartjuk őket nyilván, kezeljük őket a műtárgy leírás szabályaitól kezdve a raktározáson keresztül, egészen a kiállítási tevékenységig. Ez ilyen szempontból egy picit hibrid az a könyvtári gyakorlat, amit folytatunk. Természetesen bizonyos könyvtári szabványossági előírásokat követünk és betartunk a dokumentumaink leírásánál, de vannak sajátos a múzeumi szempontok is, amelyeket érvényesítünk, és a nyilvántartásnak az alap rendelkezései azok a múzeumi nyilvántartási rendeletnek az eljárásai szerint történnek. Maga a gyűjtemény az három gyűjteményi egységből áll, van egy könyvgyűjteményünk, egy időszaki kiadványgyűjteményünk és egy kis nyomtatványgyűjteményünk, csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy ez a múzeumi nyilvántartási rendelet szerint történeti szakanyag a kis nyomtatvány. A gyűjtemény egyébként történetileg a Jókai hagyatékra és a Petőfi Társaság gyűjteményére megy vissza, és a gyűjtőkörünk a mindenkori magyar irodalom, szépirodalom első kiadásaira vonatkozik, a kurens szépirodalom kánonjának első két vonalát, ugye ez egy picit elmosódott történet, hogy hol ér véget ennek a teljességére, ezen túl az írói könyvtárak és az írói hagyatékok gyűjtésére, illetve a harmadik jelentős gyűjtőköri területünk az emigrációs irodalom és az emigrációs irodalom gyűjtése. Zárójel bezárva, dióhéjban ennyit mondtam volna el magáról a könyvtárról, és most akkor a következőkben miről is lesz szó? Szemantikus fejlesztések a PIM könyvtárában. Mi a csuda lesz ez? Majd meg fogom próbálni nagyon röviden definiálni azt, hogy mit is értünk szemantika alatt, illetve szemantikus web alatt. Ugye arról van szó, hogy történetileg úgy nézett ki a mi szakmánk, hogy tradicionálisan katalógusokat építettünk. Nekem még a 80-as években azt tanították, hogy az a különbség egy könyvgyűjtemény, vagy egy könyvhalmaz és egy könyvtár között, hogy fel van-e tárva, rendszerezve van-e. Tehát nyilván minden könyvtárnak az alapevidenciája a rendezettség, ez pedig az adatok felvétele és a katalógusok építése tette megvalósultá. Történetileg cédula katalógusok épültek, aztán eljött az a világ, amikor számítógépes katalógusokat építettünk, most pedig abban a világban vagyunk, amikor ezeknek a katalógusoknak az elemei között hálózatokat építünk. Ugye egészen addig a pontig, ameddig adatelemeket vettünk fel, vagy manapság, ahogyan nevezzük ezeket, metaadatokat vettünk fel, addig ezek a metaadatok önmagukban nézve buták voltak, tehát valamiképpen mezőként, elemként szerepeltek egy-egy online adatbázisban, katalógusban. Intellektuálisan természetesen értettük, hogy miről szólnak ezek az adatok, de maguk a gépek nem tudták, hogy mit jelentenek ezek az adatok. A szemantikus web azt tudja megtenni, vagy arra törekszik legalábbis, hogy az általunk fölvett adatokat olyan jelölőkkel ellátván, amelyek által érthetővé válnak a gépek számára is, és így a gépek maguk automatikusan tudnak olyan kapcsolatokat teremteni adatok között, amelyeket mi önmagunkban nem teszünk meg, mert olyan irdatlan adathalmazzal kell dolgoznunk. Ezért mi elkezdtünk a saját katalógusunkra, a saját gyűjteményünkre úgy tekinteni, mint ilyen jelentéssel bíró adatelemekre, vagy adatoknak a halmazára, és most már nem adatelemekbe gondolkozunk, hanem entitásokban gondolkozunk. Olyan adatelem csoportokban, amelyek önmagukban valamilyen jelentést hordoznak, és megpróbáljuk ezeket a jelentést hordozó csoportokat, entitásokat egymással összekötni, és ezáltal a kutatót, a felhasználóinkat, tradicionálisan mondva az olvasóinkat egy olyan értelmi hálóba beengedni, ami kitár nekik egy olyan világot, ami egy lineárisan épülő katalógusban nem tárul fel, hanem rejtve marad. Nézzük meg, hogy milyen, ez egy kis tartalomjegyzék, amit itt látnak, mi mindenről lesz szó. Ami egy egészen új megközelítés, az a besorolási adatelemek közötti kapcsolatok. Hagyományosan úgy kezeltük az adatainkat, hogy voltak a bibliográfiai típusú adataink, bibliográfiai rekordokat hoztunk létre, és ezekbe a bibliográfiai rekordokba felhasználtunk a besorolási, authority típusú adatokat és adatelemeket. Személyneveket, tárcó, földrajzi név, cím, stb. Az eddigi rendszereink nem gondolkoztak abban, hogy ezek között a besorolási típusú adatok között is létezhetnek kapcsolatok. Ezt akkor tudjuk elkezdeni fölépíteni, hogyha elfeledkezünk erről az adatelem szintű megközelítésről, és ezeket az egységeket, vagy ahogy előbb mondtam, entitásokat önálló fogalmi erővel bíró egységként fogjuk fel, és azon gondolkozunk, hogy milyen viszonyok lehetnek egymás között. Ott látnak egy ilyet, hogy díjak és személynevek. A PIM-ben létezik egy díjak-díjazottak adatbázis, amit szolgáltatunk online, is elérhető. Reményeink szerint mindannyian ismerik és használják is. A díjak azok a mi kezelésünkben címtípusú besorolási rekordok. A személynevek, vagyis a díjazottak, azok meg természetesen személyosztóit. Ebben az esetben mi két címtípus, illetve két besorolási típusú rekord és két besorolási típusú állomány között teremtünk kapcsolatot, mert egy személy kap meg egy bizonyos díjat. Felépítettünk egy olyan kapcsolatot, húztunk egy olyan láthatatlan gráfot, amely a korábbi felfogásunk szerint nem volt tipikus legalábbis. Aztán ugyanezt a lépést megtehetjük már nem csak a saját rendszerünkön belül, hanem különböző, független, egymástól teljesen idegen szereplők által épített állományok között is. Például kapcsolatot teremthetünk a saját tárcó rekordjaink és nagy nemzetközi tárcó típusú névterek között is. Például a Getty adatbázis között. Erre is majd fogok mutatni példákat. Ennek az értelmezésnek az is egy nagyon fontos eleme, hogy minden egyes entitást, ami a rendszerünkben létezik, az pontosan és állandóan és fix módon tudjunk azonosítani. Tehát adjunk ennek az izének valami olyan elnevezést, amit az élete végéig magával fog hordani, mint amikor a gyermeket a nyakon öntik a keresztvízzel. Azt mondják, hogy a te neved ezek után ez. És akkor ezt a nevet hordozza az a jámbor ember élete végig. Jobb esetben tudom, hogy vannak kivételek, de azért ez az általános. Ez sem volt egészen egyértelmű. Tehát voltak rekordágyaink, meg ilyen, meg olyan. De ez viszonylag leginkább az ISBN-re hasonlít, mert az ISBN az a kiadvány, az cipelte magával bárhova is ment. De itt számítógépes entitásokat azonosítunk. Azt mondjuk rá, hogy ezek a pidek, az állandó azonosítók. A pideknek egy bizonyos típusa az uri, és ugyanilyen azonosító típus a doi. Tehát mindig mást azonosítunk vele. Az urival azonosítunk mondjuk egy rekordot, legyen az akár bibliográfiai típusú rekord, akár besorolási típusú rekord. A doival egy digitális objektumot azonosítunk, és sorolhatnám meg ezerféle azonosító, van, amit állandó azonosítóként használunk. Az a lényeg, hogy ez az azonosító, ez egészen egyértelműen hozzá legyen tapasztva ahhoz az entitáshoz, amiről éppen beszélünk. Aztán egyre fontosabbá vált az életünkben az, hogy az a környezet, amiben mozgunk, az a user interface, amit a felhasználóinknak kínálunk, ez ami gusztusos, világos, grafikusan is értelmezhető, és egyre reprezentatív környezet legyen. Na most a szemantikus adatvizualizáció ennek a lehetőségét hihetetlen nagy mértékben megnövelte. Húha, rohan az idő. Megyek inkább tovább, aztán majd, hogyha odaérünk, akkor mindegyikről mondok részletesebben. Szemantikus web definíciója, egyetlen egy dolgot kell csak erről elmondani, ha nem muszáj, ne olvassák végig, hogy olyan jelölőkkel látjuk el az adatainkat, amiket a számítógép megért. Tudja azonosítani, szótárak vannak mögötte, ontológiák vannak mögötte, és ezeknek az ontológiáknak a használatával és a saját szolgáltatásainkba való beépítésével értelmezhetővé tesszük az adatainkat. Amit a Google használ, például a Knowledge Wall, tehát a találati lista, hogyha szembenézzük, akkor jobb oldalán az a kis ablakocska, amit összerak innen, onnan, amonnan, egy illető személy esetén egy fényképpel, életrajzi adatokkal, ezzel, azzal, amazzal, az pontosan így történik, hogy ki tudja emelni és értelmezni, tudja a különböző webszolgáltatásoknak az adataiból, hederjeiből, stb. Azokat az adatokat, amiből ezt nekünk szépen oda összerakja, semmi dolgunk nincsen vele, hogy tudjuk, hogy honnan jött, de számunkra rendkívüli módon megkönnyíti az életet. De előtte ezeket bele kell pakolni ezekbe a fájlokba. Ezekre szolgálnak a szemantikus webnek a szabályai, szótárai, ontológiái. Na, ez egy nagy káosz. Ezt egyszerűen csak azért szerettem volna megmutatni, hogy ez a PIM-nek a huntéka rendszere. Ez ugye a huntéka a velejéig egy hummark rendszer. Nem egy friss konstrukció szisztematikusan, tehát a hátterében egy SQL adatbázis van, PostgreSQL, ami a hummarknak a struktúráját képezi le. Amit itt lerajzoltunk, az a huntékának, a mark elemeknek és a huntékában lévő entitásoknak egy entitás alapú csoportosítása. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy testületi authority az egyetlen egy... Hát tudok ezért pirosodni? Melyik kell, bocsánat? Szuper. Nem látom. Na, mindegy, nem húzom az időt. Tehát ott lent van például a testületi neveknek az authority-e. Az egy olyan elem, amiről meg tudjuk mondani, hogy hány irányba van kapcsolata. Középen az a nagy négyszögletes elem, az maga egy bibliográfiai rekord. És a bibliográfiai rekordnak 100 féle ága-boga kapcsolata lehet különböző más típusú entitásokhoz. Tehát nem csináltunk csodát, csak egy más szemlélettel tekintettünk rá ugyanarra az adathalmazra, és egy más típusú csoportosítást csináltunk azért, hogy ki tudjuk mutatni azokat a hálózati vagy kapcsolódási elemeket, amelyeket aztán a szolgáltatásainkban tudunk reprezentálni. Ehhez bizonyos ezeket az RDF jelölő elemeket kell használni, állandó azonosítókat kell használni, megtaláljuk a külső hivatkozásainkat, ott feltüntettük az OSK-t, mint külső hivatkozást, az Európeánát, felül a Digitális Irodalmi Akadémiát, a Digifilt, ami ugye egy filológiai, online filológiai portál, tehát ezekhez is meg fogjuk húzogatni, sőt már meg is húzogattuk a kapcsolatokat. Igen. És akkor ez most egy ilyen kicsit gusztusosabb, rajzosabb módon tünteti fel azt az előző káoszt. Ez egy névtér elemnek a rajza. Ugye Eszterházy Péter írónak a névtér rekordja, ami egy névbesorolási rekord, és azt látjuk, hogy felépítettük a kapcsolatot a foglalkozásához, születési helyéhez, halálozási helyéhez, külső elemként a Wikidatához, Wikipédiához, a családi kapcsolatai ki vannak mutatva, a díjak, amiket kapott. Szóval, hogyha most meg tudtam volna mutatni, akkor rámutattam volna arra, hogy hányféle irányba tudunk kapcsolódást mutatni. Megmutattam volna a rokoni kapcsolatoknak is a gráfos ábláját, ami ehhez nagyon-nagyon hasonlít, de ez például egy olyan dolog, amin most dolgozunk, ez egy új fejlesztés. Ezt most ilyen munkanéven mi úgy hívjuk, hogy dedikáló. A PIM-nek a múzeumi gyakorlata azt jelenti többek között, hogy mi feltárjuk a dokumentumainkban lévő dedikációkat. Ki a dedikáló személye, ki a dedikáció címzetje, mi a dedikáció szövege. Ezt meg fogjuk mutatni az opakunkon, a névtérnél. Ez Nagy Gáspárnak a névtér rekordja, ő van a centrumban, és a nyilakkal azt látjuk, hogy ki kinek dedikált. A kifelé mutató nyilak azok az, hogy Nagy Gáspár a dedikáló, dedikáció címzetje Faragó József valaki, Anna Páskándi Géza. Ablonci László viszont dedikált Nagy Gáspárnak, majd nyíl az ellenkező irányba mutat. És az éleken szépen rajta lesz maga a dedikáció szövege, hogyha belenézzünk a dologba, akkor itt névtér ószörűti rekordot és bibliográfiai rekordot láttunk össze kombinálva egy adatvizualizációba, a dedikáció szövege kattintható lesz, és akkor eljutunk ahhoz a dokumentumhoz, amelyikben maga a dedikáció szerepel. Oké. Ez is egy új szolgáltatás, ami most már tesztállapotban van, az éles szolgáltatása most nincs kint. Elkezdtünk kétrétegű PDF-eket szolgáltatni, és az opakunkon keresztül meg fogjuk tudni tenni azt, hogy teljes szövegű kereséssel szolgáltatunk PDF-eket. Ez azért nagyon izgalmas, mert van egy digitális filológiai műhely a PIM-ben, ami a PIM kézirattárának forrásait dolgozza fel, és még eddig publikálatlan forráskiadványokat fogunk közzétenni, írói kéziratokat, írói levelezéseket, amelyek egy Transcribus nevű szoftverrel átírásra kerülnek, kétrétegű PDF készül belőle, és utána pedig ki fog kerülni az opakra. Tehát ez egy találati lista elem, amit itt látunk felül. Itt benne van, hogy hány találat van a szövegben. Még mindig a találati listában látni fogjuk a magukat, a sorokat, amiben ki vannak emelve a találatok. Ez már egy részletes megjelenítés. Szintén látjuk a kiemelt highlightokat, a kéziratot. Itt van a megjelenítő oldal, és még megmutatnám. A PDF-eket, és akkor lehet, hogy ezzel be is kell fejeznem. Így néz ki egy átírt kézirat. Ez fog megjelenni, és itt alatta az az izgalmas, hogy ez az ügyes szoftver, ez megmutatja a szövegátírást is, és tipográfiailag nagyjából abban az elrendezésben és formában, ahogyan magában a kéziratban is szerepelt. Tehát amikor a felhasználónk keres majd az opakon, akkor ezt fogja látni, és így lehet majd benne keresni. Csak a kezemet figyeljétek. Azt mondja, hogy keressük Gyulát. Megjelenik a highlight a megfelelő szöveg fölött, és azt látjuk, hogy ez egy ugrópont is egyúttal, és most ez viszont most is le vagyok tiltva. Lényeg az, hogy ez elvisz a Digifil szolgáltatásnak arra az oldalára, ahol már ugyanennek a kéziratnak a teljes átirata olvasható, tehát egy digitális filológiai eszközökkel kódolt, átírt szöveg. Adott esetben jegyzettelt is, hogyha erről van szó. Oké, már tényleg itt a vége. Külső névterekkel való kapcsolat. Egy múzeumi rendszerben négy olyan alaptárcó típus van, amelyek speciálisan múzeumi tárcavak: megnevezés, műfaj, anyag, technika. Ezeknek a tárcavaknak mi megcsináltuk azt, hogy a Getty Thesaurusban megkerestük a megfelelőit, visszaépítjük a Hontékába az összes olyan nyelvi változatot, amit a Getty fölkínál, ugye mert a Getty maga nem egy nyelvű, hanem angol az alapnyelv, és adott esetben más nyelvű kifejezéseket is használ. Ezeket mi szépen visszahozzuk a Hontékába, és hozzuk vissza a Getty urit is. Ezek azért nagyon fontosak, mert innentől kezdve minden adatelem hivatkozható. És külső szolgáltatások is rá találnak, sőt adott esetben egy tudományos hivatkozás számára is felhasználhatóak ezek az urik, mert ezek állandóak és biztosak. És ennek eredményeképpen az fog megtörténni, most egy jelen állapotot mutatok, ez egy íróasztalnak, tehát egy relikviának a műtárgy leírása, és itt már azt látjuk, hogy az angol oldalunkon vagyunk, tehát a mezőnevek már angolul jelennek meg, de hogyha megtörténik az angol gettis kifejezéseknek a visszahúzása a Hontéka tárcó authority rekordba, akkor egy nyelvváltással automatikusan itt az angol nyelvű tárcavak fognak megjelenni, és nem a magyarok. Tehát a leírás tartalmi részében is többnyelvűsíteni tudjuk a rendszerünket, és hivatkozhatóvá is a Getty által. Oké, a kereső optimalizálás egy nagyon fontos feladat, ez az a munkafolyamat, amikor magába az opakunknak a fejlécébe, a headerébe be kell építeni azokat az adatelemeket, amelyek által aztán a robotok számára érthetővé válnak. És még gyorsan mennék tovább, ezen átugrom, most meg kevés az idő. Itt viszont megállok. Még egy nagyon fontos feladatot végzünk és végeztünk el, hogy ugye volt a Wikipédiának meg a Wiki Univerzumnak egy olyan ideje, amikor fanyalogtunk, amikor azt mondtuk, hogy megbízhatatlanok az adatai, nem biztos, hogy helyes, ez egy ilyen közösségi izé, nem úgy hiteles, mint ahogyan mi tudunk dolgozni könyvtárosok. Egyértelművé vált, hogy számomra legalábbis egyértelmű, hogy a Wikimedia, a Wikiuniverzum átlépte azt a kritikus határt, mind minőségileg, mind a szolgáltatás gazdagságát tekintve, amikor már eligazodási pont, vagy pedig kapcsolatot teremtési pont a közintézmények, közgyűjtemények számára is. Ezért mi folyamatosan építjük a kapcsolatot oda-vissza mutatólag a Wikipédia, a Wikidata és a saját névterünk között. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a Wikidatában már nagy, ez például egy Wikipédia szócikot alul, ahol a nemzetközi katalógusok között szerepel a PIM ID is. Ez szépen névtér ID, oda elvisz bennünket, fölötte pedig egy Wikidata elemként látjuk, hogy a PIM Authority is szerepel, és ott is megjelenik a PIM-es ID. Számszerűleg ott néz ki, úgy néz ki, hogy a tegnapi napon a Wikidata névterében 16.467 magyar vonatkozású névelemben szerepel PIM-es ID, PIM-es hivatkozás. A következő lépésként, miután most egészen frissen történt meg, hogy körülbelül 6.000 új azonosítást végrehajtottunk, még ennek a 6.000-nek a visszahozatala a Hontékába vár magára. Ezt mind meg tudtam volna mutatni, hogyha elértük volna ezt az oldalt, de sajnos nem értük el, viszont az időm végét elértem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.